Áldja meg az igét, az Otya. Áldjon meg az Úrben.
Köszönöm, egészen különleges ilyen kontextusba belekerülni. Az alapítók is rám tekintenek, velem szembenéznek, ráadásul ugye elindult a gyülekezetnek is az a lehetőség, hogy visszajelzést adjanak az igehirdetésre az interneten keresztül, szóval extra izgi a dolog megfelelni mindenki számára. De az a helyzet, hogy hisszük azt, hogy az Úr Jézus is itt van ebben a teremben, és elsősorban neki szeretnék megfelelni, szeretném azt elmondani, amit ő szeretne, hogy halljunk, halljatok. És ha ez megtörténik, akkor hiszem, hogy bennetek is történik olyan, aminek történnie kell. A mai téma az kevésbé nem egy olyan könnyed téma. A címe az az, hogy jó ez, hogyha fáj. Vagy mi van, hogyha fáj. És a Krisztián kicsit előre ment, elmondta, hogy mi a téma. Talán érzitek abból a történetből, majd hogyha elolvassuk, látjátok, hogy megjelenik ugyan a feltámadás is, de aztán sok minden történik egészen addig a pontig, amik nem túl kellemes élmények. És ugye azt látjuk, azt tapasztaljuk, amikor éljük az életünket, hogy hát mindenkivel történik tragédia, mindenkivel történik nehézség, fájdalom, olyan pillanatok az életben, amikor nem tudjuk, hogy hol van Isten, és ez miért történik velünk, vagy csak szeretnénk már, hogy megjelenjen. És emberek erre valahogy reagálnak. Legyen az egy hívő ember, aki reagál erre, és az is lehet, hogy közelebb viszi Istenhez, de az is lehet, hogy eltávolodik Istentől. Lehet, hogy nem hívő ember találkozik ugyanezzel a szituációval, mert ez mindnyájunkat érint, és azt látjuk, hogy van olyan ember, aki ebben a nagyon kényes helyzetben, lelki állapotban nyit Isten felé, vagy van olyan, aki ettől eltávolodik. Nekem például, amikor az édesapám megbetegedett, akkor nekem az első reakcióm az volt, hogy hát ilyen nincs, hogyha Isten létezne, akkor ezt nem engedné meg. Vagy ha Isten létezik, akkor nem egy jó Isten. Úgyhogy én elvetettem ennek a kérdését, amikor édesapám agyvérzést kapott. De például volt egy barátom, akivel egy beszélgetés folyamán egy nehéz élethelyzetben volt, és egy elég zűrös válási folyamatban volt, és ahogy ezt elkezdtünk erről beszélgetni, és aztán a végén imádkoztunk érte, őt ezt közel hozta Istenhez ez a krízis, ez a tragédia. Vagy hogyha például egy kicsit messzebb megyünk, és visszamegyünk egészen a világháborúig, a holokausztig. Például van olyan ember, akit az, ami ott történt, ha mondjuk a Corrie ten Boom-nak, nem tudom, olvastátok-e a Menedék című könyvet, az, amit ott átélt szenvedést, az őt nagyon-nagyon közel vitte Istenhez. De van ugyanolyan áldozat, aki túlélte, Elie Wiesel az Éjszaka című művében, akit viszont abszolút eltávolodott Istentől, és maga a könyv is ezt próbálja üzenni. Míg a másik könyv pedig azt üzeni, hogy Istennél van menedék, oda kell mennünk, hogyha ilyen helyzet van. Isten az, Istennél tudunk menedéket találni. És ugye ezen túl, hogy ezek itt mozognak bennünk, minden társadalomnak is megvan, minden világnézetnek is megvan az a megküzdési stratégiája, amivel valahogy próbál úrrá lenni, próbál magyarázatot találni arra, ami vele történik, és az nem jó, hanem az valami rossz, az valami nehéz, a jónak a hiánya. És ha nincsenek jó válaszok, ugye akkor látjuk, magunkon is láthatjuk, de sokszor másokon is azt látjuk, hogy születnek, megszületik a csalódás az adott helyzetből kifolyólag. Aztán a csalódás az dühöt tud szülni. A düh az egy távolságot eredményez, vagy Istentől, vagy azzal az emberrel, akivel történik ez a dolog, aki benne van. És aztán egy mérgező gyűlölet kezd így az emberben úrrá lenni. És kinyit bennünk egy olyan leszállópályát, úgymond, ami aztán az ördögnek és a sátánnak egy nagyon jó kiinduló dolog, hogy olyan bűnök kezdjenek eluralkodni bennünk, amiken nagyon nehéz úrrá lenni. Szóval, hogy megvannak a válaszaink, a társadalom egy a társadalom is ad ilyen stratégiákat. Többféle világnézet van ebből a szempontból. Mondjuk a moralisták azt mondják, hogy a rossz cselekedeteknek a következménye, hogyha ha valami történik. A buddhisták az a betöltetlen vágyakra vezetik vissza a bűnöket. Az iszlám az Allah kifürkészletetlen kénye kedvére vezeti vissza, hogyha bármi történik velünk. És sorolhatnám, ez változik így a jelenben is, hogy ki hogy áll hozzá, de a múltban is, hogyha visszamegyünk, látjuk, hogy más-más válaszok születnek erre. Most én a nyugatnak a válaszára szeretnék egy kicsit menni, arra a világnézetre, amibe bele tud egy ilyen helyzet esni. Dawkinsnak a szavai fejezik ki a legjobban, aki azt mondja, hogy igazából a létezésnek és az életnek nincsen semmi értelme. Az csak úgy van. És ebből kifolyólag, ha valami történik velünk, legyen az mondjuk szenvedés, vagy jó, annak szintén nincsen semmi értelme. Az egy teljesen véletlen dolog. És ez az, ami hatással van ránk, ez ateizmuson keresztül került bele, és hát ránk hívőkre is, de az egész társadalomra. De ott van bennünk a vágy, hogy megmagyarázzuk, hogy legyen valami igazodási pontunk. Ugyanis a Szentírás meg azt írja, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy most az Efézusból olvasok egy-két verset az egyesből, előre kiválasztott akarata szerint. Tehát azt látjuk, hogy van valami tervszerűség abban, ami történik velünk. Nem véletlenek sorozata vagy műve az, hogy az életünk egyről a kettőre eljut, vagy hogy megtörténnek velünk események. Megismertette akaratának titkát, amit előre elhatározott. Ebben is van egy akarat, van egy szándék, van valami tudatosság, ami történik velünk. Örökséget kaptunk, ahogyan az előre el volt rendelve, annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál. Biztos érzitek, hogy mekkora a különbség a között, hogy nincs értelme az életnek, és értelmetlen az, ami itt folyik, véletlen, csak arra azzal foglalkozunk, hogy nekünk mi jó, és az, amit Isten mond, és a Szentírás mond. És a János evangéliumával fogunk foglalkozni. És mielőtt a történetet felolvasnánk, nekem fontos az, hogy fontos volt számomra megérteni azt, hogy János vajon miért írja, amit ír. Miért szövi így a cselekményeket, miért ilyen műfajban ír, és mi az, amit szeretne elérni azzal, amit ott olvasunk. A János egyben lefekteti az alapokat, hogy mi az a világnézet, mi az a világkép, amin keresztül meg tudjuk érteni az Úr Jézus Krisztust, és meg tudjuk érteni a saját életünket. Ugye azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát van egy dicsőséges, hatalmas Isten, aki igazából az egész bolygót, univerzumunkat a kezében tartja és betölti. És ez a teremtő Isten, aki minket is megteremtett, ez mondjuk, ha egy példával akarok jönni, mondjuk van egy kutató, aki mikroszkópon keresztül néz valamit, amit ő megteremtett, és valahogy szeretne kapcsolatba lépni azzal, ami történik. De ha oda belelépne, szétnyomná őket, egyszerűen lehetetlenség, hogy ő oda belehelyezkedjen. Ezért valamit magából oda tesz, hogy tudjon beszélni a teremtettekkel. Szóval Isten így Jézus Krisztuson keresztül öltött testet, és az ő akarata és kegyelme szerint szeretné, hogy megismerjük őt, és megismerjük az ő akaratát, és az életünknek az értelmét. Tehát János számára ez volt így ez a valóság, ez az értelmezési környezet, ahogyan olvashatjuk a történeteket, illetve volt egy nagyon markáns célja, ezt viszont a végén olvassuk el, János 20:30-31-ben, azt olvassuk, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát amit ír, amit olvasunk, az annak egy lényeges eleme, hogy hitet szüljön bennünk, és hogy életet adjon az értelmetlenségbe és a halálba, hogy legyen élet. És hát az Úr Jézusnak is vannak céljai, ahogy amiért tett, amit tett, amiért mondott, amit mondott, Jánosnak is van célja, én valahogy ebbe a célba szeretnék beleigazodni. Se többet, se kevesebbet. Tehát Lázár, Zsófi, azt beszéltük meg, hogy kiegészítjük egymást, és ő olvassa fel. Adok egy mikrofont, jó? Bibliát, vagy a telefont, vagy akármit, bármit. Ez egy hosszabb sztori, túl kicsi lett volna, én nem vetítem ki. Egy kis időt hagyok, jó, hogy mindenki megkeresse. Tehát János evangéliuma, és 11. rész. És rögtön az 1-estől kezdjük. Jó, oké, folytatottam.
Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát, és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Majd ezt követően így szólt a tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus azt felelte, nem de 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Tanítványai erre ezt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus pedig annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott, ám menjünk el hozzá. Tamás, aki Tikernek neveznek, ezt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira, és az idők közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy jön Jézus, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérjének Máriának. A Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házában, és vigasztalták őt, látta, hogy Mária hirtelen felkel, és kimegy. Követték őt, azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus. A zsidók pedig azt mondták, íme, mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem, de megtehette volna, aki a vakszemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére Márta pedig ezt mondta. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Mire Jézus így válaszolt, nem de megmondtam nektek, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét? Akkor elmozdították a követ. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Mindenki ezeket mondta, hangosan kiáltották. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, keze lába pólyába csabarva, és az arca kendővel körülkötözve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek le róla, hadd menjem. Sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus.
Szóval az alapfelállás az az, hogy vannak a tanítványok, akikkel Jézus együtt van, és van egy testvér hármas, Márta, Mária és Lázár, és van egy betegség. És aztán ebből alakul a bonyodalom és a megoldás. János így az elején itt nagyon kihangsúlyoz egy dolgot, vagy többször is, több szóban is előkerül az a szeretet. Egyrészt ugye rögtön látjuk, hogy Mária mennyire szerette Jézust. Ugye János ezt annyira fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ez egyébként egy jövőben történt eseményre hivatkozik. Tehát ez, amit mond, akkor ez még nem történt meg. De az, amit ott Mária tett Jézussal, ahogy megkent, ugye a kettes vers, Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Ez egy rendkívüli szeretet volt. Ugye ez a nárdus olaj, amit rákent Jézusnak a lábára, ez egy évi napszámosnak az évi keresete volt, és amit általában a saját temetésükre tettek félre az emberek. És nem elég, hogy mindezt elpazarolta a szeretete jeléül Jézus Krisztus lábára, megtette azt a tiszteletlenséget, hogy oly módon szerette Jézust, fejezte ki a hódolatát, tiszteletét, hogy a haját kibontotta, és azzal törölte meg az Úr Jézusnak a lábát. Ez azért is rendkívüli, mert ritkán van, hogy mi hajunkkal valakinek a lábát törüljük, de a zsidó asszonyoknak nem volt szabad kibontani a hajukat. És ezt ő megtette. Aztán azt látjuk, hogy Márta is szerette, és hát nyilván Lázár is szerette Jézust. Ugye Márta is szolgál Jézus felé. Látjuk későbbiekben, hogy oda megy hozzá. És hát az is ott van, hogy Jézus pedig szerette Lázárt. Ugye maga az üzenet is ez. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Sőt, ötödik vers, Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Tehát egy ilyen nagy szeretet kapcsolat van, valahogy ez a történetnek az ágya, az alapja, amiben aztán beleesik ez az üzenet, ez a betegség. Ebbe a szeretet kapcsolatba esik bele a várakozás, a szenvedés, ezt nem látjuk, de nyilvánvalóan ott van, a halál és a temetés. És hogyan jön össze ez a szeretet, és hogyan jön össze a szenvedés? A kettő hogyan kapcsolódik össze? És ez igazából egy kötőszóval az Úr Jézus összeköti ebben a történetben, a hatos versben. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Tehát ugye nagyon szerette őket, nagyon szerették egymást, de tehát ő még ott maradt két napot. Itt valami olyan dolog tűnik, mintha a szeretetnek a következménye mindaz, ami ezek után történik. És nem csak szimplán Jézusnak a hiánya. Tehát nem az elvárások mentén cselekedett Jézus Krisztus, hanem hanem akkor ment, amikor ő azt gondolta, hogy mennie kell. Sőt, amikor el akart indulni, akkor a tanítványok mondták is, hogy hát, mester, ne menjél. Hát most akartak megkövezni. Nekik sem tett eleget. Aztán a szeretet következménye volt, hogy hagyta a testvéreket, hogy várakozzanak. Napokig nem indult el. És gondoljátok bele, hogy mit érezhettek a testvérek ebben a helyzetben, akik elküldték az üzenetet, ugye tudták, hogy hol van az Úr Jézus, és hát nem jön. Napok telnek el, de nem jön. És aztán ennek valahogy így a következménye az is, hogy Lázár meghal. És az is a következménye, hogy Márta és Mária, látjuk a reakcióból, 21-es vers, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát valami egyfajta csalódás látszik kirajzolódni az ő életükben, akik ebbe belekerültek, és Jézus nem úgy cselekedett, ahogy azt ők elvárták volna, amit oda is tettek Jézusnak az asztalára, elmondták neki. De sőt, Máriáról olvassuk, hogy oda sem megy Jézushoz. Márta hívja őt oda. Tehát távolságtartóvá vált, és az a düh, ami benne volt, meg csalódottság, az eltávolította Istentől, Jézustól. És hát milyen szeretet ez? Hiszen azért a szeretetről azt tudjuk, hogy az a legjobbat akarja a másiknak. Ha mi szeretünk valakit, akkor azt adjuk meg, amire számára szükség van. És azért, ha nézzünk egy hollywoodi filmet, vagy így nézzük a mai világunkat, a szeretetnek ritkán látjuk ezt az oldalát. Inkább egy ilyen csöpögősebb boldogság, öröm, és valahogy ez van a szeretettel összekapcsolva, de ezt félre kell tennünk. Mert úgy tűnik, hogy az Úr Jézusnak ez nem ez jelenti a szeretetet, csak is kizárólag. Van más is, ami a szeretet. Tehát megengedte mindezt a szenvedést, amin átmentek a testvérek, ezt úgy tűnik, hogy Jézus megengedi. Úgy tűnik, hogy ezt közel hozta hozzájuk, hogy ez megtörténjen velük, hogy ezen keresztül tudjon valami munkát elvégezni bennük. Úgy tűnik, hogy ezt használta. Használta a betegséget, használta a szenvedést, használta magát a tragédiát, használta a gyászt. Ezekben ő mind ott volt és benne volt. És úgy tűnik, mintha ennek valami iránya is lenne ennek a helyzetnek, ami aztán a mi megértésünkön maximálisan túlmutat. A 4. versben olvassuk, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Tehát egy kozmikus perspektívába helyezi bele egy ilyen, akkoriban még egy egyszerű betegséget. És valahogy ezen keresztül jelenik meg Jézus az életükben. A ma embere viszont a szenvedést azt nagyon szeretné távol tartani az életétől. Nem szeretné megtapasztalni, vagy ha megtapasztalja, azt szeretné megszüntetni mi hamarabb. Ugye a fájdalomcsillapító nemzedéke vagyunk, ha bármi problémánk van, rögtön bekapjuk a panadolt. Elmentem fogorvoshoz, nem is kérdezte a fogorvos, hogy kérek-e injekciót, egyből szúrta bele. Nem is egyet. Az antidepresszánsoknak is a nemzete vagyunk. Sokan nem tudnak megküzdeni múltbeli sebekkel, fájdalmakkal, és szükség van arra, hogy gyógyszerhez nyúljanak, és ezzel éljék valahogy túl. Persze van helyzet, amikor szükség van rá. Szeretnénk a halált elrejteni. Ugye az idősek, régen még teljesen bevett szokás volt, hogyha a közelünkben a szerettünk a halálos ágyban, bent a családban megy el és hal meg. Ezt most már szeretnénk minden jobban eltolni magunktól. Nemrég a Zsófi zaklatottan jött haza egy lovaglás után, meg a gyerekek is, kérdeztem, hogy mi a helyzet, mit láttak, és mondta, hogy éppen akkor egy tehenet akkor lőttek fejbe, és ott így kiterült, és napokig még ennek a hatása alatt voltak. Hát ugye azt tudjuk, hogy azt tesszük, de hogy magát a halálnak a momentumát látni, meg a pillanatát látni, az egy megrázó élmény, amire nem vagyunk felkészülve mai emberek. És inkább a célunk, a célja a társadalomnak, ami ránk is hatással van az, hogy megakadályozzuk a szenvedést. Hogy ne legyen, hogy meg se történjen velünk. És nem arra treníroz minket a társadalom, hogy elvégezzük azt a munkát, amit egy-egy ilyen helyzetben el kell végeznünk ott belül. Vagy igen, ezeket el kell végezni. És hogyha visszamegyünk egy kicsit az Ószövetségbe is, megnézzük Mózes könyvében Józsefnek a történetét. Ugye József egy nagyon ilyen hullámokkal teli életet élt meg, volt csúcspont és volt nagyon sok mélypont. Ugye a testvérei kútba dobták. Meg akarták ölni, kútba dobták, de végül csak eladták rabszolgának. És ahogy visszanézett az életére, az élete végén, mondott egy mondatot. Azt mondta, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Tehát visszanézett, látta benne a mélységeket, látta benne a tragédiákat, amiket mások okoztak neki, de aztán belehelyezte Istennek így a perspektívája, Isten terve jóra fordította azt mondja, és tudta így szemlélni az életét. Elvégezte azt a belső munkát, amit ilyen helyzetekben nekünk is valamilyen munkát elvégzünk belül, amit el kell végeznünk. És ugye mi hívők is tudjuk egy kicsit bonyolítani a helyzetet, lehet rá, vagy így talán két válasz között szoktunk ingadozni, hogy egyrészt a szenvedést Istennek tulajdonítjuk, és emberi mulasztásainknak a következményeként gondolunk rá, vagy ennek az ellentéte, amikor azt gondoljuk, hogy a szenvedésben Isten nincsen benne, hiszen Istennel nem fér össze az, hogy ilyen történjen. És valahogy ebbe próbáljuk elhelyezni magunkat és a mi élethelyzetünket. De hát hány olyan történetet hallottunk, amikor valakik átmentek egy nehéz helyzeten, valamilyen olyan periódusan, ami megrázó és tragikus, és mégis olyan drága kincsek nőttek ki közben, benne az életükben, amikről aztán azt mondják, hogy én ezt nem cserélném el semmiért. Nemrég olvastam Filippiensznek a könyvét, a Hol van Isten, ha fáj az a címe. Sok-sok ilyen történetet dolgoz föl, gyakorlatilag bejárja a világot, hogy olyan emberekkel találkozzon, akik átmennek a szenvedésnek a nehéz útján. És az egyik, volt egy viszonylag tehetséges sportolólány, nagy karrier lehetőség állt előtte, de aztán ugrott egy fejest és lebénult nyaktól lefelő. Ez nem hívő lány volt. És ebben a nyomorúságos helyzetben értette meg, ebben a nyomorúságos helyzetben egyrészt Istenhez ment, rajta keresztül valahogy megértette, hogy ő eddig milyen volt, ki volt, és az állapotát is ezen keresztül nézte. És hát úgy beszélgetett vele, hogy azt mondta, hogy ő ezt az állapotot már nem cserélné el, hogyha ugyanannak kéne lenni, aki előtte volt. Szóval Isten, tehát ilyen helyzetekbe belekerülünk, és biztos, hogyha mindnyájan belegondoltok, hogy vagy már túl vagyunk ilyen helyzeten, vagy helyzeteken, nem tudom, tizenévesek hogy vannak ezzel, vagy még előtte vagyunk ilyen helyzeteknek, de hány szituáció van, amikor így éljük meg. Lehet, hogy nem egy ilyen nagyobb horderejű dolog, de mégiscsak fájdalmat élünk át. És ebben a helyzetben a végén szeretném megnézni, hogy Istennek mi a része egy ilyen helyzetben, és mi a része az embernek. Ugye Istennek a része egyrészt azt látjuk, és ez nagyon biztató számunkra, hogy emberi. Szóval, hogy nincsen kívül egy ilyen krízisben, egy ilyen tragédiában, nem a sarkon malmozik, vagy így pirít minket, és grillez minket, és nézi, hogy na vajon mi történik ezzel a fiúval, hanem azt látjuk a 33-35-38-as versben, amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Jézus könnyekre fakadt. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Tehát nagyon emberi reakciói voltak, és nem távol van, hanem nagyon is ott van, és ő nem csak egyszerűen csodát szeretne tenni, vagy szeretné megérinteni az életünket, hanem hogy amiatt, hogy ő meghalt és föltámadt, ezért ő meg tudja tenni ezeket az érintéseket, és ezen a jogon ő ott van bennünk, velünk ezekben a nehéz helyzetekben, hisz mindezeket ő átélte. És igazából az ilyen helyzetben ki se tudjuk fejezni mi magunk, hogy mit érzünk. Nagyon ritka az, hogy valakinek, vannak jó barátaink, és meg tudjuk osztani vele a lelkünket, hogy mi zajlik bennünk, de valahogy sose fog úgy igazán megérteni. De azt látjuk, hogy Jézus mindezt megérti, és nagyon emberi módon ott van ezekben a nehéz helyzetekben. Másrészt azt látjuk, hogy nagyon isteni a viselkedése. Várunk magyarázatot, hogy hol van, hogy miért késik, miért nem jelenik meg egy-egy olyan helyzetben, amit már nagyon szeretnénk, hogy megoldódjon. De én úgy látom, hogy látványosan kerüli a választ, hogy megadja, hogy ennek most az ő szemszögéből mi értelme van. Ugye azt olvassuk, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, és nem reagált rá semmit Jézus. Nem kezdett el magyarázni, hogy miért nem jött. Más síkra terelte a beszélgetést. És van egy történet, ami elég jól dokumentált így a világtörténelemben, amikor szerintem, ha valamikor, akkor Istennek meg kellett volna jelennie, és el kellett volna mondania, hogy mi miért történik. Ez a Jobbnak a története. Számos kérdést és vádat összegyűjtött az alatt az időszak alatt, ami ő átélte így a pokloknak a poklát, vagy a mélységet, ahogy elveszítette a gyermekeitől a vagyonán keresztül az állatait, sok mindent, az egészségét, és kereste, szeretett volna Istennel leülni, beszélni, és hogy megbeszéljék, hogy na most ezt miért csinálta. Szenvedélyes volt Isten iránt, haragos volt rá, és csalódott, bádolta, de igazából a hatalmát és a létezését mindeközben nem vonta kétségbe. És eljön a pillanat, amikor Isten megjelenik forgószélben Jobb számára. És na most aztán beszámolhatna Isten, hogy mindez miért történt. De nem ez történik. Isten nem mond semmit, hogy ez miért történt. Ugye mi egy lapokon keresztül belelátunk egy kicsit, hogy mi történt a színfalak mögött, de neki teljesen más válasza van. Bemutatja az ő dicsőségét, és valahogy megpróbálja hozzátenni Jobbot, hogy ő ebből mit tudna meglátni. És hát kiderül, hogy a válaszából, Jobb válaszából, hogy felolvasom a választ. Egyébként a Jobb 38. fejezettől a 41-ig vezeti végig Isten így a teremtésén, a dicsőségén. Egy nagyon impozáns felsorolás arról, hogy Isten egy mekkora Isten. Mikor ezt ezen átviszi, és Jobb nem tud válaszolni a feltett kérdésekre, tehát végül Isten kérdezett, nem Jobb. Jobb azt mondta a végén. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósítanál. Ki akarja eltakarni örök rendemet? Tudatlanul, kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdeztelek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent. Bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Ne felejtsük el, hogy Jobb ezt még azelőtt mondja, mielőtt helyreállította volna Isten. Ugye nagyon sok mindent visszakapott a vagyonából, vagy sokszorosan, többszörösen. De ez a tudat Jobbnak, hogy Isten van, a nehézségek ellenére is, amikor nem látjuk, ez számára elég volt abban, hogy elfogadja azt, aki Isten, mindenféle válaszok nélkül. És van még egy isteni tulajdonsága, ez pedig az, hogy életet ad. Azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha, és Lázárt föltámasztja. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor ha az Úr Jézus megjelenik, akkor így életet ad, és feltámaszt. Ezt mi nagyon hamar szeretnénk, hogy eljöjjenek ezek a pillanatok. A hosszú tűrésnek, a nehézeteknek a hosszát szeretnénk lerövidíteni, de valahogy ezt Isten választja meg, hogy mikor jön el ez a pillanat. Ha egyáltalán eljön. Mert nyilván nagyon sok olyan pillanat van, amikor igazából ennek azt a perspektíváját látjuk meg, ami már csak a feltámadásban tud megtörténni. Tehát ez volt az isteni része. Egyrészt ő nagyon emberként van jelen, másrészt nagyon istenként van jelen az ilyen helyzetekben. Illetve van nekünk embereknek is részünk benne, és hát lehet azon töprengenünk, hogy vajon Isten felelőse ezért, vagy nem felelős, vagy miért tette így a szenvedésünket, vagy benne van-e, vagy nincsen benne, vagy én mit tettem. De talán csak az az egy kérdés van, hogy hittel, vagy hit nélkül vagyunk benne. Ezt a házi csoporton is ezt az igerészt néztük, és ezt a kis magvas megalapítást tette Zoli, hogy hittel vagy hit nélkül vagyunk benne az ilyen helyzetekben. És ha bármelyikben is vagyunk, egyébként nem azt jelenti, hogy nem szabad dühösnek lennünk, vagy nem azt jelenti, hogy fékezett habzással kell végig ott lennünk, és nem szabad megszólalnunk Isten iránt, mert hogyha elfojtjuk magunkban, és nem mondjuk ki, az tud aztán keserűséget okozni. És ha Dávid Zsoltárait olvassuk, azért azt látjuk, hogy szabad mondani Istennek olyan dolgokat, amikre így azt gondolnánk, hogy talán nem szabad. A 22. Zsoltárban olyanokat mond Dávid, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van a segítség, jalgatva kiáltok, féreg vagyok, nem ember vagyok, gyaláznak az emberek, szétfolytam, mint a víz, kificamodik a csontom. Szóval, hogy úgy oda tette Istennek. De aztán rögtön a 23-as Zsoltárban így mindezeken a fájdalmokon valami így felépült, és aztán nem olvasom végig, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Folyamatos dicséret van Isten felé, tehát valami, ami nagyon mélyen volt, azon Isten valamit fölépített. És hát Máriánál is ezt látjuk ebben a történetben, hogy nem ment oda az Úr Jézushoz, szinte durcás volt, és nem is akar tudomást szerezni róla. De aztán, ha elnézzünk, ugye a következő fejezetben néhány nappal később, ő az, aki azt az áldozatot hozza Jézusnak, és megkeni olajjal a lábát, és megtörli a hajával a lábát. Szóval az elején azt mondtam, hogy úgy reagáltam az édesapám halálára, hogy hát Isten nincsen. Tehát hit nélkül reagáltam rá. De aztán végül mégis egyébként ez a nyomorult helyzet adott hitet számomra. És ebben a megszülető hit adott édesanyámnak is hitet, aztán édesapámnak is hitet, és csinálta végig anyu mindazt, amit végig csinált. És igazából ebből a hitből, amit itt olvastunk a Szentírásban, ebből tudunk táplálkozni az ilyen helyzetekben, hogy az Úr Jézus ott van, még hogyha nem is látjuk, még ha késik is, és hogy képes csodát tenni. És hogy a hit talaján fognak megtermékenyedni a fájdalmainknak a magjai, és ez fog aztán olyan életet adni, amiről János is beszélt az Úr Jézus Krisztusban. Tehát az volt a címe, hogy jó-e, hogyha fáj az ige hirdetésemnek, és hát emberileg nyilván azt mondjuk, hogy nem. De hogyha ezen a történeten keresztül nézzük meg, akkor azt lehet mondani, hogy jó. Vagy hogy van benne valami több, mint amit úgy hirtelen látunk. És hát ha benne vagy, akkor én azt mondom, arra bátorítalak, hogy tartsál ki. És hidd el, hogy mindebben ott van Jézus Krisztus. És hogy megvan minden esély rá, hogy ő megjelenjen. Hiszen ő egy mindenható Isten, aki ismer minket. Most pedig szeretnék imádkozni egyet, és közben dicsőítő csapat, kijöttök egy záró dalra. Hogyha van bárkinek ilyen bizonsága ezzel kapcsolatban, a dal után nyugodtan elmondhatja, vagy aztán házi csoportokban is lehet róla beszélni. Tudjuk bátorítani egymást vele. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy még ha távol érzünk is téged, vagy nem látunk, akkor te ott vagy. Köszönjük azt, hogy nem értelmetlen az életünk, és mindaz, ami történik velünk, az nem értelmetlen, hanem te benned van elhelyezve. És nem szeretünk benne lenni a fájdalmakban, a nehézségekben, a várakozásokban, de jó tudni azt, hogy te ezekben ott vagy. És kérlek, adjál nekünk hitet, kérlek, adjál nekünk reményt, és segíts nekünk elvégezni azt a munkát, amit el kell, hogy végezzünk, hogy megértsük, hogy mi történik. És imádkozom azért, hogy Lázárt is a szavaddal föltámasztottad, hogy úgy, ha van olyan része az életünknek, van olyan területe, ami halott, akkor azt érintsd meg, és te legyél az, aki életet hozol ebbe a területbe. Amen.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalálok téged, mélységben megtart hitem. És nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek felé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém van, és én tiéd. Mélységnél nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, de nem hagysz el, és nem inogsz meg. Csak nagy nevet hívom én, felnézek a vizek fölé, ott látok én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. Thank you. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, hogy bárhová hisz menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelen létedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, hogy bárhová hisz menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni, és nagy nevet hívom én. És felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiád.
Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak. Jó volt együtt imádkozni. Hitért, bizalomért, köszönjük a dicsőítő csapatnak, és köszönjük, Zotya, az igéket, amiket megosztottál, és a személyes bizonyságot is. Az a reménységünk a mai nappal is, hogy az az ige, amit hallhattunk, az úgy, mint ahogy az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza oda, hanem megöntözi a földet. Ezt ugye tapasztalhattuk az elmúlt héten, különösen is a múlt hétvégén, soha nem látott mennyiségű eső eset, de milyen jó, mennyire kell a földekre. Tehát abban reménykedünk, hogy ez termővé és gyümölcsöszővé teszi. Magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az Isten igéje is, amely számból kijön. Ezt mondja az Úr, nem tér vissza hozzá üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.